Mérius Rádió, a 88 MHz-en. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Rádiója.
Kedves hallgatóink, 90 évvel ezelőtt, egészen pontosan 1919. szeptember 11-én halt meg a magyar irodalom történet egyik legérdekesebb alakja, Csáth Géza, író, orvos és zenekritikus. Csáth Géza Brenner József néven Szabadkán született 1887. február 13-án. Kosztolányi Dezső unokatestvére volt. Apja először hegedűművészt akart nevelni belőle, de őt a festészet érdekelte. Ezzel ugyan nem keltett feltűnést, írásaival viszont már korán sikert aratott. A Bácskai Hírlapban már 14 éves korában publikált, mint zenekritikus. Nyolcadikos gimnazistaként Pródi Sándornak, a Jövendő akkori főszerkesztőjének küldte el a Kályha című novelláját. Pródi biztatására kezdett komolyabban foglalkozni az írással. Az érettségi után a Budapesti Orvosi Egyetemen tanult. 1906-tól a Budapesti Naplóban jelentek meg írásai, de más lapokban is publikált. A Nyugatnak 1908-as alapításától munkatársa volt. 1909-ben szerezte meg orvosi diplomáját, majd Budapesten az Elme és Idegkórtani Klinikán kezdett dolgozni. Idegorvosi munkásságának kiemelkedő alkotása az Egy elmebeteg nő naplója, amely alapján Szász János filmrendező a 38. Magyar Filmszemlén 4 díjat is nyert filmjét alkotta. Csáth Géza 1910-ben használt először morfiumot, amire ettől kezdve tudatosan rászokott, mert érdekelte annak tudatmódosító hatása. Először azért nyúlt a szerhez, mert tévesen tüdőbajt diagnosztizáltak nála. Morfinista szenvedélyét azonban csak rövid ideig sikerült kordában tartania. 1910-től különböző fürdőhelyeken volt orvos. Ekkoriban sok műve született, a munka mellett maradt ideje az írásra is. 1913-ban vette feleségül Jónás Olgát, akitől 1918-ban lánya született. 1914-től katonai orvosi szolgálatra hívták be, de a fronton teljesen elvesztette uralmát a szenvedélybetegsége felett. Rossz idegállapota miatt gyakran szabadságolták, majd 1917-ben végleg leszerelték. A leszokás érdekében falusi orvos lett Földesen, majd Regőcén, de a gondok csak fokozódtak. Környezetével megromlott a kapcsolata, fokozódott paranoiája. 1919-ben már a bajai elmeosztályon ápolták. Miután megszökött, lelőtte feleségét és öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A sikertelen kísérlet után a Szabadkai Mária Valéria Közkórházban ápolták. Újabb szökése után a szerb demarkációs vonalnál 1919. szeptember 11-én feltartóztatták. Itt halt meg Pantopon túladagolásban. Írásai nagy hatással voltak a későbbi író generációkra. Sokak szerint ő lehetett volna a 20. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. A következő percekben Csáth Gézáról beszélgetünk Takács Miklós irodalomtörténésszel.
Viszonylag fiatalon hunyt el ebből kifolyólag, és hát ugye azt lehetne mondani, hogy persze ez megint ilyen kétélű dolog, hogy a Mi lett volna, ha című történet, tehát, hogy azért sokan úgy beszélnek róla, hogy ha nem hal meg ilyen fiatalon, ha nem ilyen tragikusan fejeződik be az élete, akkor gyakorlatilag a legnagyobb magyar prózaírónk lehetett volna, és hát itt egy kicsit akkor a hatásairól beszélhetnénk, hogy mennyire teljes ez az életmű, vagy milyen következményei vannak ennek az életműnek?
Hát ugye 32 évesen hal meg, az az év, 1918-19, sok nagyon más fiatal embert is elveszítettünk akkor, hát Ady Endre is 19. január 27-én hal meg, 41 évesen. Úgy gondoljuk, vagy akár József Attila is 32 évesen hal meg, Kafka Margit 18-ban spanyol Nátában hal meg, 38 évesen, akárhogy is nézzük, manapság ez mind-mind tragikusan rövid életkor. Akkortájban is annak számított, de hát sokkal több ilyen tragikus halál volt, mint mostanság. Hát igen, máshogy már nem lehetett, Csáth már így marad, és úgy gondolom, hogy a hatása az sokkal később jelentkezik, tehát még így Kosztolányinál csak-csak, tehát például Miklóska című novellája, nem annyira ismert, de Kosztolányi novella az arról szól, hogy játék közben a két éves kisfiú véletlenül, ami törött széklában megöli az édesapját, tehát, de ő erről nem tud, mert nyilván nem tudja, hogy mi történik, és hát vannak Kosztolányinál néha ilyen hátból zongató történetek, de igazából az ilyenfajta rém történet, vagy rémregény, ami ugye az angol szász romantikában a Frankensteinnel, mondjuk ugye Mary Shelley-től, vagy bárki mástól elindul, vagy egyáltalán ezek a fajta félelmet keltő horrorszerű történetek, amelyek ugye Charles sem volt igazából mestere, ez nálunk jóval későbbi, tehát én például olyan szerzőket mondanék itt a 90-es évekből, kicsit őt is elfelejtettük már, csak annak idején nagy szenzációt Hazai Attila például, akinek ugye például a Budapesti Skizó, vagy rövid történetei, ami mondjuk ilyen már ugye ezt a fajta az anyagyilkossághoz hasonló tabusértéseket, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy bizonyos tabukat sért meg ez a történet elmondása, mondjuk ilyen különböző, tehát ilyen szodómia, tehát ilyen állatokkal történt szeretkezéseket ír le, vagy egyebek. Tehát Hazai Attilánál szerintem mindenképpen van Chat hatás, csak ő is mostanában nem nagyon jelentkezik, a 90-es években volt egy ilyen, de ő is a történet mondással, hanem a történettel tudott sokkolni, és már a beszélgetésünk elején bevillant, és hát utána kellene néznem, de van egy fajdasági magyar írónő, akinek hát nem fogom megmondani a nevét, a Spanyol mennyasszony című írás, egy nagyon érdekes regény, amiben azt hiszem Lovas Juditnak hívják. A Spanyol mennyasszony című írása azért érdekes, mert hogy Chatnak a meggyilkolt feleségének a szempontjából írja meg a történetet. És ez viszont nem is igazából Chathoz kapcsolódik, hanem az angol szász női írókhoz, például bizonyára emlékszünk, hogy vannak Bronte meg Austen regények, és ugye az egyik Austen regényben megjelenik egy őrült nő, aki a padláson van zárva, és akkor ezt újraírják az ő szempontjából, hogy miért őrült meg egyebek, úgy a 60-70-es években. Tehát, hogy a női perspektíva úgy tud megszólalni, hogy egy meglévő férfiak által létrehozott történetbe, vagy élettörténetbe léptetik be, és a nőnek a szemszögéből írják meg. Tehát itt viszont ugye bizonyos értelemben Chat a rövidebbiket húzza, tehát mint egy őrült macsó, aki nem hagyja ezt a Jónás Olgát élni hagyni, és hát kétségkívül tragikus, hogy lelövi a feleségét, hiszen előtte egy évvel kislányuk születik, szintén az Olga nevet kapja, ugye a feleség Jónás Olga után. Amiről még be tudnék számolni, a Pap Sándor, tehát a TDK-zó hallgatónk mesélte nekem, hogy valóban ez egy nagyon fontos törekvés, hogy magyar irodalom angol nyelven megjelenjen, és a Corvina kiadónak van egy Opium címmel egy Chat novella válogatása angolul, és finneknek adta oda, és a finn egyetemista ismerőseinek is nagyon-nagyon tetszettek neki a novellák, a hallgatóknak, a finneknek, mert ugye ott is ez a tudjuk jól, hogy ezeknek a sötétebb zenéknek, a dark metalnak, a Skandinávia, tehát Svédország, Norvégia és Finnország is a fővárosa is, ez a fajta hangulat általában az angol fordításokban is ott van, és ilyen szempontból ki tudja még, hogy bizonyos szubkultúrákban Chatnak éppen emiatt lehet valamilyen fajta kultusza.
Az mivel magyarázható, hogy mostanában ugye filmes érdeklődés is mutatkozott tulajdonképpen az ő művei után vagy iránt, ahhoz képest elég sok filmfeldolgozás készült.
Igen. Én kettőt tudok említeni, mind a kettő Szász János nevéhez fűződik, az egyik 1994-ben a Wittmann fiúk, aminek ugye az Anyagyilkosság című novella az alapja, de hát ugye, ha megnézzük a filmet, meg hát elolvassuk a történetet, hát a történetet 5 perc alatt elolvassa az ember, a film pedig ugye jóval több egy óránál, tehát egészen más lesz már. És ugye nem olyan régen, 2-3 éve forgatta az Opium, ahogy egy elmebeteg nő naplójából című filmet Szász János, ami pedig ugye egy elmebeteg nő napló, tehát egy hosszabb csátírásra hagyatkozik. Én úgy gondolom, hogy Szász János, ugye a Wojciech vagy más rendezéseit is ismerve, hogy ha lehet mondani, hogy a rendezőink között nagyon erős képi metaforikával dolgozik. Ugye ezen azt értem, hogy a filmek nem feltétlenül csak a történetmondás, a képeket, a vágásokat nem csupán a történetmondás véget hozza létre, hanem valamifajta atmoszféra, valamifajta többletjelentése is rendelkezik, és ilyen szempontból egy csátnovella jó kiindulási alap, de csak jó kiindulási alap, azt megfilmesíteni egy rövid filmbe lehetne, hogyha tényleg csak a történetet akarja elmondani. Jó kiindulási alap éppen amiatt, amit említettünk, hogy tömör. Igazából emiatt nagyon képszerű, mert éppen csak, hogy elmondja, hogy mi történik. Nem nagyon kommentál egy részről, amit már egy film nagyon nehezen tud megoldani. Tehát, illetve nem nagyon, és ez mondjuk egy lélektani novellától bizonyos értelemben furcsa, de megmagyarázható, nem nagyon látunk bele a fejébe a szereplőknek, hogy mit gondolnak. Viszonylag mechanikusan ezeket elmondja, hogy mit csinálnak a Wittmann fiúk például, és a filmnek bizonyos értelemben az a jó szövege, a kiinduló szép irodalmi szövege, ami van mozgástér. Emiatt egyébként van is olyan kritérium, a 20. században, hogy a jó regény az megfilmesíthetetlen, mert hogy akkor végülis az a médium, ha azt ugyanazt meg tudnál tenni, akkor az nem is regény már. És hát a csát szövegek is ilyenek, hogy a történetet meg lehet ugyan filmesíteni, de ahhoz, hogy ugyanaz az atmoszféra létrejöjjön, vagy a szöveg olvasása által fölkeltett atmoszféra, ahhoz sokkal lassabbá kell válni, sokkal sötétebbé kell válni a filmnek, és a történet ezért, a történet mondás mind a két filmben jóval lassabb.
Csát Géza. Mesék, amelyek rosszul végződnek. Negyedik mese. Ott, ahol a tenger partjain kék köd ül, azért kék, mert a szárazföldi por ezt a ködöt soha be nem piszkítja, lévén a part csupa éles szikla, állt egy szép szőke fiú. Hatalmas vállú, szelíd, tejarcú és aranysárga hajú. Csak a szemei voltak tüzes feketék. És ez ott, a kék köd vidékén igen különös, de egyébként is minden esetre különös. Ez a szép fiú, amint ott állt a parton, és nézte a végtelen tengert meg a lenyugvó napot, amelynek vörös sugarai a kék ködöt ibolya színűvé változtatták, egyszerre csak valami érdekeset látott. Egy leányfejet, messze benne a tengerben. Csábító, gyönyörű fej volt, ragyogva, himbálva úszott ide-oda az opál színű hullámokon. Mosolygott, és a szeme villáma beleütött a fiú szívébe. A szőke fiú összerázkódott, aztán gondolkodás nélkül vetkőzni kezdett. Ledobta ruháit. Egy párat nyújtózkodott, végig tapogatta a vállán és a lábszárain izmainak ruganyos, bátran feszülő kötegeit, és egy gyönyörű fejessel a vízbe ugrott. Be fogom érni a leányt 5 perc alatt, mondta magában, amikor a hideg vízből kibukkant, és szívdobogva acélos inakkal úszni kezdett. Óriási csapásokkal hasította a bíborfényben ragyogó hullámokat. Eközben folyton nézte a fejet. Nem sokára váltania kellett az úszást a bal karra, ezért kicsit bosszankodni kezdett. Mi az? Szólott magához, hiszen én egy óráig is kibírom egyik oldalamon. Tényleg már egy órája úszott. Azonban a leány fej éppen olyan messze volt, mint az előbb. Csalogatva, mosolyogva, himbálva úszott tova befelé. A fiú pedig nézte, és megfeszített inakkal folytatta az úszást. Már leszállt az est, és vak sötétség volt a tengeren, amikor még mindig látni vélte a leány fejet, és erejét kétségbe esetten összeszedve úszott előre. Az egész éjjel irtózatos fáradt úszásban múlt el. Utol kell érnem, ha az életem bánja is, mondta a fiú többször magát biztatva. Csak a hajnalt várta a biztos irány miatt. Már halálosan ellankadva hasította a hullámokat, amikor a hajnal megérkezett. Amint az első sugár végig siklott a tengertükrén, mohón kereste szemeivel a leány fejet. És a leány fej nem volt sehol. Kereste hol a part? Azt se lehetett látni. Körös körül csak víz volt. Haragos zöld víz. A fiú cinikusan így szólt. Ezt elhibáztam. Nem értem utól, és az életem is bánja. És a hátára feküdt.